Kedves gyülekezet, a szentségekről gondolkodunk ebben a hónapban, és a múlt alkalommal a keresztség kérdését vettük elő egy rövid kis időre, ilyen rövid idő alatt. Sok mindent teljes mélységében nem lehet kitárgyalni ebből. Hasonlóképpen a másik Krisztus által rendelt szentségről, az úrvacsoráról szeretnénk most gondolkodni, és pedig a legkorábban megfogalmazott szöveg alapján, ez pedig Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében található szakasz, ami felidézi azt is, ami azután Máté, Márk és Lukács evangéliumában megfogalmazódott. Később fogalmazódtak meg azok, mint kicsit vedd lejjebb, Rótikám, mert nagyon víz. Azok a formák, mint Pálnak ez a levele, ezért is kezdi úgy, hogy az Úrtól vettem, nem olvashatta még az evangéliumok feljegyzéseit. Azt megjegyezhetjük, hogy mind a három úgynevezett szinoptikus evangéliumban, mint Pálnak itt az említett levél részletében, szinte szó szerint ugyanúgy vannak lényeges dolgok, akár amikor a kenyérről vagy borról beszél Jézus, akár más összefüggésekben is. És azt is hadd mondjam el, hogy viszont van János evangéliumának a 6. részében egy szakasz, ahol Jézus az élő kenyér kapcsán beszél testéről és véréről, mint szintén nagyon fontos részei az evangéliumnak ennek a kérdésnek a megértésében, de János evangéliuma az utolsó vacsora eseményeiből nem ezt a részt mondja el, hanem ennek a pillanatnak, ennek az estének egy másik fontos üzenetét hangsúlyozza. Hát olvassuk el most mi akkor a korintusiakhoz írt első levél 11. részéből a 23-tól a 29. versig terjedő szakaszt, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztok-e pohárból, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Eddig olvassuk a szent igét. A már említett János evangéliumában található ige helyen Jézus vitáját követhetjük. Azt követően, hogy megvendégelt 5000 embert, és sokakat foglalkoztatott, hogy ez az 5 kenyér és 2 kenyér és 5 hal, 5 kenyér és 2 hal, hogyan volt elegendő 5000 embernek. És ennek az akkor közvélemény felkavaró eseménynek a nyomán nyílt lehetőség arra, hogy Jézus arról szóljon, hogy mit is jelent ő a világnak. azt mondja, valaki hallott az atyától, és tanult az én hozzám jön, aki én bennem hisz, örök élete van, én vagyok az élet kenyere. Ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyik belőle, és meg ne halljon, mármint nem a manna, hanem az, amit ő hozott erre a világra. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké, és az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tehát Jézus világosan elmondja korábban, tanítványok füle hallatára is, hogy mit ért ő a kenyér alatt, és mit jelent venni. Ezért az a kérdés nyilván, ami izgat bennünket, és ami egyébként minden evangéliumban, mind a másik három úgynevezett együttlátó, szinoptikus evangéliumban megtalálható, és Pálnál is, itt is jelentenek azok a szavak, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Ugye itt többféle elmélet van, az egyik, hogy valósággal megjelenik a testben Krisztus test, illetve a kenyérben Krisztus teste és a borban Krisztus vére, bár ezt legrégebb óta valló katolikus teológia is azt mondja, hogy természettudományos vizsgálat nem mutatja ki ezt a változást a kenyérben és a borban. Bennünk játszódik le, amikor közösen gyakoroljuk ezt a Krisztus által rendelt dolgot, bennünk játszódik le valami egészen különleges és egyedi. Régen is az áldozat, amit bemutattak a mózesi időktől kezdve, vagy azt megelőzően is, arról szólt, hogy olyan dolgokat, amelyek az áldozati ceremónia nélkül is minden nap ott lehettek az ember asztalán, egy adott pillanatban sajátosan Istennek szentelt módon adták oda, tehát ami bárányhús volt egy csütörtöki, vagy szerdai, vagy hétfői ebédnél, az egy jeruzsálemi felmenetel alkalmával az ünnepen engesztelő áldozatként jelent meg. A hús ugyanúgy hús volt, ugyanúgy bárányhús volt, de a pillanat, amiben odaszánták ezt, volt ünnepélyes, elválasztva a hétköznapitól. A szentség az mindig az elkülönítést jelenti a hétköznapitól, tehát valami, amit másra nem szánunk, nem használunk, így például az egészen odaszentelt égő áldozatból nem is lehetett kivenni azt a részt, amit a család étkezés céljából elfogadhatott, azt teljesen Istennek szentelték, és ez azt jelentette, hogy semmi más célt nem szolgált, elégették, megsemmisítették az Úr előtt. Amikor Mózes jelenlétében és közreműködésével Isten szövetséget köt az ő népével, Mózes második könyvének a 24. részében olvassuk ezt, a 10 parancsolatról szóló szakasz fejezetek után már, akkor azt olvassuk itt, hogy Mózes felment az Úr elé, miután elbeszélte a népnek az Úr rendeléseit, és azok azt válaszolták, hogy mindent megteszünk, Mózes pedig felírta az Úr minden beszédét, felkelt reggel, oltárt épített a hegy alatt, és 12 oszlopot az Izrael 12 nemzetsége szerint, aztán elküldte Izrael fiainak ifjait, és áldoztak égő áldozatokat, és hálaáldozatú tulkokat öltek az Úrnak. Mózes pedig vette a vérnek felét, és töltötte a medencékbe, a vérnek másik felét pedig az oltárra hintette, aztán vette a szövetség könyvét, és elolvasta a nép hallatára, Azok pedig mondták, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Mózes pedig vette a vért, és ráhintette a népre, és mondta, imé a szövetségnek vére, amelyet az Úr kötött ti veletek, mind a ma beszédek szerint. Tehát meghallgatták az Úr kijelentését, nyilatkoztak, hogy ezt készek megtartani, és mindennek pecsétjeként pedig a megölt tulkok, bakok vérével meghintette nem csak az oltárt és a könyvet, ami kőtáblát jelentett akkor, hanem meghintette a népet is, és kijelentette, hogy ez a szövetségnek a pecsétje, ami az Úr és az ő népe között végbe ment. Tehát amikor Pál a korintusiakkal elkezd az úrvacsora miben létéről és hasznáról beszélgetni, és mondom, nincs még megfogalmazva az evangéliumokban az a bizonyságtétel, amit Máté, Márk és Lukács is lejegyzett, ez a Biblia kutatás mai eredményei szerint valamikor a 40-es évek elején keletkezett ez a korintusi levél, akkor azért írja le ezeket a szavakat, mert valami kis zavar támadt a korintusiak fejében, gyakoroltak valamit, amit átvettek a zsidóságtól és az első keresztényektől, de ebből a gyakorlatból lényeges üzenetek és elemek elillantak. Volt agapé, volt gyülekezeti vacsora, annak mintájára, ahogy ma is, még ma is a péntek esti zsinagógai együttléteken úgynevezett kidus van, ott maradnak a testvérek, mindenkit meghívnak, ha lehet, és falatoznak egy kicsit, legalább néhány falatot esznek, és ebből aztán megmaradt a nem zsidó keresztények között, és ma is úgy, ahogy gyakoroljuk, fogjuk, nem csak az elmúlt első vasárnapokon tettük, hanem október 3-án a hála ünnepélyünkkel összekapcsolva is fogjuk gyakorolni szeretett vendégséget, közös étkezést. De azt mondja a Pál, ez valahogy összefolyt azzal a különleges étkezéssel, ami az úrvacsora volt kezdettől fogva. És ezért fel kell idézni, hogy mi is történt, hogy is alakult ez a dolog, mi volt az a bizonyos vacsora, amin Jézus ezeket a szavakat szerezte és hagyományozta miránk, amiket ő itt leír. Hát az a vacsora a Páska vacsora volt, és ma is úgy ülik ezt meg zsidó családokban, hogy ez elkülönül a főétkezéstől. Tehát itt vacest esznek, tojást, zöldségeket, almadió, borkeveréket, és a kovásztalan kenyér lapjai közé helyezik ezt, bort isznak, hiányzik ma már az asztalról a jeruzsálemi templom lerombolása óta a bárányhús, ennek elrettentő emlékeztetésére egy csirkenyakat szoktak oda tenni a széder tálra, és hát Jézus idejében még állt a templom, ott akkor nyilván volt bárányhús étel is, de ma ezt a vacsorát követni szokta egy igazi lakoma is. Ehhez az étkezéshez az emlékezést kötik kötelességszerűen, és elmagyarázzák gyermekeiknek. És mi is így vagyunk vele, hogy nem tévesztjük össze az úrvacsorai közösséget az agapéval, azzal az étkezéssel, amit utána folytatunk. Korintusban az volt a probléma, hogy két dolog összemosódott és kialakult, hogy a gazdagok külön lakomáztak kivételesen finom, gazdag ételeket, miközben a szegények szeme kopogott, ők nem tudtak mit hozni, nem tudtak hozzájárulni ez a közös étkezéshez, és az egyik dőzsölt, a másik étkezett, és ezért mondja itt Pál, hogy aki nem tud különbséget tenni a két étkezés között, Így mondja a 29. vers, aki méltatlanul eszik és iszik ítéletet, és eszik, ez a méltatlan étkezés, a két dolog összekeverése volt, és szöges ellentétben állt azzal, amit pedig az úrvacsora hirdetett, a páska vacsora hirdetett, és mind máig hirdet, mert azzal kezdődik ez a lakoma idézőjelbe téve, hogy mindenki, aki éhes, jöjjön és egyéb. Tehát az úrvacsorában nem mi idézzük oda e cselekedetek által Jézust magunk közé, hanem mi vagyunk az ő vendégei. Ezért mondjuk, hogy az Úr vacsorája, az Úr asztalának a vendégei vagyunk. Tehát azt éljük át, hogy mi mehetünk ő hozzá az elfogyasztás által megerősítetni azokban az üzenetekben, amelyeket ő a kenyérhez és a borhoz kapcsolt. Ez a vettem és adtam, ezek a szavak itt a szövegünkben a hagyományozásnak a kifejezéseit jelentik, amik a rabbinikus hagyományban is kezdettől fogva annak az átadását jelentették, amit Isten fontosnak tartott. Az Úrtól vettem, mondják a próféták is, ez az Úrnak a terhe, amit a próféta által tovább akar adni. Nagyon sokszor fordul elő, hogy magának a prófétának ez egyáltalán nem öröm, hanem fizikai fájdalom is, mintha a csontomban rekesztett tűz lenne, mondják többen is különböző formákban, de mit tehetünk? Addig nem nyugszunk, addig nincs békességünk, amíg tovább nem hagyjuk azt, amit az Úr üzen. És ugyanígy mondja Pál, hogy az Úrtól vettem, amit továbbadok, hagyományozódik ez a dolog, aszerint, ahogy Jézus azon a bizonyos páska vacsorán, azon az éjszakán, melyen elárultatott, véghez vitt. Nem lényegtelen a pillanat sem, amiben ez az egész szentség született. Szentség minden, amit Isten szerez, amit elkülönít a hétköznapi használattól. Azt mondja itt Pál is, de hasonlóan az evangéliumok is, hogy azon az éjszakán történt ez, amikor Jézus elárultatott. Hát nem mindegy, hogy hogy ülünk egy vacsorához, egészen régi időktől fogva a közös étkezésnek, még a kocintásnak is van egy olyan üzenete, hogy megbízunk egymásban. Nem azért ülünk le egy asztalhoz, hogy ott folytassuk az ellenségeskedést, nem szoktunk leülni egy asztalhoz, ha haragban vagyunk. Az a békülésnek a jele is, és a kocintás is állítólag eredetileg azt a célt szolgált, hogy egy kicsit lötyintsünk át egymás poharába, ebből derüljön ki, hogy nem mérgezett az ital, amit fölkínálunk. Tehát a vendéggel kocintva ide-oda lötyentünk egy kis bort, hogy nyilvánvaló legyen, nem akarjuk egymást megmérgezni. Hát ebből is csak ilyen jelképes cselekedet lett ma. Tehát azon az éjszakán történt, melyen Jézus elárultatott, és ez arról is beszél, hogy amit ő itt bemutat, véghez visz, és amire emlékezünk minden alkalommal, abban nem lehet helye a széthúzásnak, az elválasztásnak, annak, hogy én a magam részéről haragot tartsak fenn. Nem oldódott meg Jézus és Júdás között, vagy Jézus és a tanítványok között mindaz a sok probléma, amik eredményeként Júdás elárulta, Péter megtagadta, a többiek meg egyszerűen csak gyáván kereket oldottak ezen az éjszakán. Nem voltak érettek erre a helyzetre, és visszatekintve mindenkinek volt bűntudat és szégyenkezés a lelkében, de Jézus részéről nem volt akadálya annak, hogy együtt legyenek, sőt azt mondja, én kívánva kívántam elfogyasztani veletek ezt a vacsorát, húsvéti párány, mielőtt én szenvednék. Ő a maga részéről akarja, és benne van a mai úrvacsorai szent szokásnak az üzenetében ez, hogy Isten akarja velünk való közösséget. Nem arról van szó, hogy mi akarjuk ezt a dolgot, amikor emlékezve és engedelmeskedve az Úr akaratának ezt újra és újra megrendezzük. Ezt akarjuk kifejezésre juttatni, hogy az Úr akarja, ő azt ad terít nekünk, ő vár bennünket, az ő kegyelme máig kész és éltet bennünket, és az ő vére, az új szövetségnek a vére, ahogy felolvastuk Mózes második könyvéből a régi Sínai hegy alatti szövetségben is a vérnek fontos szerepe volt, ami megpecsételte, megerősítette az értelem által elfogadott és átvett isteni gondolatokat. Tehát ugyanígy Isten kegyelme ma is kész. A Jézus Krisztus vére ma is megtisztít minden bűntől. Az ebben való hit, az, hogy Isten nem változott meg, Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz, ugyanazt az üzenetet hordozza az Isten, békülni akar, szeretett szövetséget akar velünk létrehozni, el akarja törölni bűneinket, és örök életet, üdvösséget akar adni, ahogy az ókori, korabeli felfogás szerint a lélek, az ember élete a vérben van, megint csak nem kell azon gondolkozni, hogy az orvostudomány mai állása szerint erről hogyan vélekedünk, de ahhoz kapcsolja az üzenetet, a vér látványához, látványos dolog, kiáltó, harsogó színeivel a vér így hordozza Jézus halála azt az üzenetet, hogy Isten nem haragszik. Isten, ami bűneinket magára veszi, azt az örök problémánkat, amivel szüntelenül vádoljuk őt, ahogy gyermekek szokták szüleiket vádolni, mert hogy azok sokszor nem érthető módon küzdöttek az életükért és a gyermekeik életéért, és Isten, mintha azt mondaná, rendben van, vállalom a felelősséget mind azért, amit a kiskorúság állapotában az ember tett, és ez a vér az Isten szövetkezni akarását megpecsételő látványos gesztus. És Jézus, amikor tanítványaival leült azon a bizonyos vacsorán, a vacsora kezdete és vége aktusaihoz fűzte a maga üzenetét. Ma is így kezdődik a kidus is, a szombati vacsora is egy zsidó családban, hogy a családfő veszi a kenyeret vagy barheszt, attól függően, hogy mi van, áldást mond, és vagy feltördeli apró darabokra, vagy fogja a kést, és felszeleteli sógomártja, és szétosztja a családtagok és a jelenlévő vendégek között. Aztán utána lehet még enni, de ezzel kezdődik a vacsora. Ősidők óta, és Jézus ugyanezt tette. Azóta eltelt 2000 évben minden vallásos zsidó családban ez így történt. Szétosztotta a kenyeret, és azután a vacsora végeztével, amikor mindent megettek már, akkor kerül elő a pohár, azt tudjuk, hogy a Pészak vacsoráján ez többször előfordul, de az átlagos vacsoránál mindig a vacsora végén veszik elő a poharat, és ugyanígy osztja szét az italt is a házigazda, a családtagok és a vendégek között is. És Jézus ehhez a meghitt képhez, családi képhez kapcsolja a maga üzenetét. Beszél a kenyérről, a kenyér szavak, ahogy ezt a teológusok szokták mondani, a szabadításról szólnak, az Egyiptomból való menekülésre, a világból való kihívásra, a rabszolgaság állapotából, a szabadságra való segítésről szólnak. Ézsaiás 53 értelmében szerepelnek itt a páska törésre utaló szavak. Magának a kenyérnek az elkészítésében is benne van ez az üzenet, hiszen nem lehet kenyeret sütni úgy, hogy ne törnénk össze a magvakat, a búzamagokat, amelyek akár földbe vetve, akár kenyérré formálva, csak akkor jelentenek áldást, ha előbb elhalnak, meghalnak. Lehetetlen enélkül, az engedelmes halál nélkül az étkezést, az éltetést elképzelnünk, és a halálra készülő Jézus azon az éjszakán, azon a nagyon sötét éjszakán ezt idézi fel: az én testem bizony étel, és meg kell történnie ennek az engesztelő halálnak és megtöretésnek ahhoz, hogy eljusson Istennek ez a kegyelme az asztalnál ülőkhöz, mindannyiunkhoz. Értetek, történik mindez, értetek, töretik meg ez a szabadító áldozat, értetek, történik, ezért beszél Jézus a kenyér kapcsán erről. A kehely szavak megint csak, ahogy a teológusok mondják, az új szövetségről szólnak, abban az értelemben, ahogy a mózesi szavakra is hivatkoztam már, valaki mindenképpen ott Egyiptomban is a vérét kellett, hogy adja annak érdekében, hogy a szabadulás bekövetkezhessék, és egyértelmű legyen, hogy kik vannak a vér alatt. Ugye Egyiptomban a családi háznak a kapuját be kellett kenni a páskabárány vérével, hogy az öldöklő angyal elkerülje ezeket a házakat. Ez Isten népének a tapasztalata, és ezért merünk a bizonyságtételben erről szólni, és a vérnek a nem csak az engesztelő, hanem oltalmazó, megjelölő erejéről is szólni. A kehely szavak erre utalnak. Valami új szövetség, bevont állapot, védettség az, ami alatt azok vannak, akik elhitték, elfogadták Istennek ezt a gesztusát, komolyan vették, és meg is tették. Ezért a vegyétek és egyétek szavakban benne van, hogy mindaddig csak valamilyen fajta félve tisztelt elmélet marad ez az egész dolog, amíg valaki nem szánja rá magát arra, hogy egyen. Sokszor van, hogy úrvacsorára készülődve látom emberek vívódását, jöhetek, nem jöhetek. Aztán úgy döntenek, hogy nem jönnek. Egyrészt úgy gondolják, hogy valahogy beavatottnak, körhöz tartozónak kell lenni ahhoz, hogy részesüljenek ebben. Van, ahol ezt ki is hangsúlyozzák, és azt mondják, hogy akivel nem tárgyaltunk előtte, aki nem bizonyította azt, hogy méltó erre a dologra, az nem jöhet, nem vállalunk garanciát érte. Nem biblikus gondolkodás ez. Mert mindenki jöhet, Júdás is jöhetett, megkülönböztetetten kapott az asztalról ételt. Jézus maga szolgáltatta ki, nem ő önmagát szolgálta ki önkiszolgáló módon. Aztán ugyanígy tart vissza egyeseket az a gondolat, hogy valami olyasmiben vesznek részt, amivel nem tudnak azonosulni. Volt, aki elmondta becsülettel, hogy ő nem akar emberhúst és embervért fogyasztani, és el kellett magyarázni, hogy nem történik kannibalizmus ez alkalommal, nem erről szól ez az együttlét, hanem megyünk az Úrhoz, befogadjuk őt, ahogy János evangéliumában mondja, ti én bennem, és én ti bennetek. Nem lehet igazán láthatóban, közösségben kifejezésre juttatni más, hogy bizonyságtétel formájában ezt, mint hogy az ember magába vesz kenyeret és magába vesz bort, hogy akkor vannak ezek a dolgok belül, akkor alakulnak át, akkor lesznek vérré, akkor éltetnek bennünket, ha vesszük, ha csak bámuljuk, kívülről szemléljük, akkor ez nem történik meg, éppen ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy két szín alatt kell venni az úrvacsorát, mindenkit részeltetni kell benne. Az nem lehet, hogy valaki veszi, és aztán elmondja nekünk, hogy mit jelentett az ő számára. Nincsenek kizárva a laikusok sem a mindkét szín alatt való úrvacsora vételből. Jézus asztalához, az Úr asztalához jövünk ezen keresztül, és mindannyian testvérek vagyunk, akik az asztal körül ülünk. Amikor a tanítványok azon a bizonyos vacsorán körbe-körbe nézve keresték, hogy ki az áruló, én azt gondolom, hogy pozitív eredmény volt, amikor mindenki úgy kezdett kérdezgetni, csak nem én vagyok. Igen, ez az alkalom segít abban is, hogy mindnyájan átéljük gyengeségünket, és azt, hogy valamennyiünket egyformán az asztal főn ülő, a fő, a Krisztus vezet, az ő vendégei vagyunk, azt az áldást élvezzük, amit ő adott a mi számunkra. És azon kívül még sok minden másra is tanít ez az alkalom, talán egy utolsó intésnél álljunk meg, még az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ha ez így lenne, ha ez így lett volna Korintusban is, akkor talán nem következik be az a fajta frakciózás, az a fajta vita, széthúzás, szegények megvetése, ami minden emberi közösségben jelen van. Azért kell ennek a vacsorának különböznie más vacsoráktól, mert mást hívnak meg az opera bálra, mást hívnak meg a nagy fogadásokra, mi úgy szoktunk részesülni, nem mi, hanem hajléktalanjaink ebben, hogy gyakran az ott megmaradt ételeket hozzánk hozzák el, és van úgy, hogy a hajléktalanoknak már nem ízlik a kaviár, meg a füstölt lazac hús, nem ehhez vannak szegények szokva, de ők legfeljebb így a gazdagok asztaláról lehult morzsákból részesednek, nem ülhetnek egy asztalhoz, ez se baj, persze ezt is el szoktuk fogadni, és elmegyünk, és elhozzuk, és szétosztjuk az éhezők között, de itt mindannyian testvérek vagyunk, és ezt is fontos látni. Jézus, aki lebontotta azokat a választó falakat, amelyek olyan fájdalmasak ebben az életben. Férfi és nő között, gazdag és szegény között, zsidó és nem zsidó között. Ezek voltak akkora fontos pontok, amikre az ige rámutat. Testvérek vagyunk, és nem lényegesek a különbségek, hogyha valamennyien a Krisztus vendégei vagyunk, és valamennyien az ő áldozatában reménykedhetünk, ha valamennyinket ő éltett, és az ő vére pecsétel meg az új szövetség véreként az üdvösségre. Isten áldjon meg bennünket közösség erősítésében vele és egymással. Amen.